Kedves hallgatóink, Önök a Marosvásárhelyi Rádió közéleti politikai beszélgető műsorát, az Értsünk szót hallják. Ezen a héten nap mint nap követjük, hogy mi történik a Népszabadság egykori szerkesztősége körül. Most már egyre biztosabb, hogy múlt időben kell beszélnünk a legnagyobb magyar politikai napilapról. A vonalban ma M. László Ferenc van, a munkatárs, egyik munkatársa a lapnak, és arra kérem, összegezze a tegnapi nap történéseit. Hétfőn Pető Péterrel beszélgettünk. Tegnap a HVG részéről Hont András mondta el, hogy mit tud, mit lát kívülről, belülről mi történt az elmúlt órákban, napokban.
Igazából két napja azt kell, hogy mondanom, hogy semmi nem történik. Tehát, mintha a süketek párbeszéde zajlana, azzal a különbség, hogy mi nem vagyunk süketek, tehát beszélünk is, és jól hallunk is. Tehát vannak határozott kéréseink a cégvezetés felé. Én azt gondolom, hogy az a legminimálisabb dolog, amit kérhetünk, hogy a munkatörvénykönyve szerint járjanak el, és tessék, fizessék ki az alkalmazataikat, döntsék el, hogy mit akarnak ezekkel az emberekkel kezdeni, mit akarnak velünk kezdeni. Kirúgnak minket, leosztanak valamelyik megyei laphoz, mint a 89 előtti időben, ahol megmondták, hogy hova kell menni dolgozni, ha már úgyis ennek az egésznek, ha már a rendszerváltás előtti időszaknak a hangulata visszatért, akkor legalább mutassák ki a foguk fehérjét, vagy egyáltalán mondják azt, hogy újraindítják a Népszabadságot, de hát most nyilván érzed a iróniát a szavaimban. De nincs kivel beszélni, mert ugye 5 nap alatt már a harmadik vezérigazgatót fogyasztjuk, van, aki elvi okokból mondott le, volt, aki egészségügyi okokból mondott le, nyilván nem bírta a gyűrődést, ami zajlik. Félreértés ne essék, nem sajnálom. De hát itt tartunk per pillanat, hogy nem tudunk kivel tárgyalni, ami hát azért, hogy is mondjam, eléggé nevetséges.
Körvonalazódott az elmúlt időszakban, hogy ki vagy kik hozták meg ezt a döntést. Ugye egészen szokatlan módon, amár nyomdába küldött lapot vonták vissza, vagy állították le, eltűnt az internetről a teljes archívuma a Népszabadságnak. Tehát ez nem egy szerkesztőségi belügy, ha úgy vesszük, ez egy, nem szeretem ezt a szót mondani, de ki kell mondani, egy az összmagyarságot érintő kulturális kincs. Hát dokumentumok vannak benne, interjúk, fotók, korképek. Ki hozott ilyen típusú döntést, és miért? Erről tudtatok meg valamit többet?
Én azt gondolom, hogy nem járunk messze a valóságtól, ha azt mondjuk, hogy a cégvezetés, a tulajdonos, ugye egy osztrák kockázati befektető, ez ugye ez a Pecina nevű úriember, nem is tudja felmérni egyébként, hogy ez micsoda. Tehát itt olyan emberek vannak a vezetőségben, akik pár évvel ezelőtt még a Borsod Kert nevű gyárat igazgatták, irányították. Tehát ezek, hogy is mondjam, körülbelül annyit értenek a médiához, mint ló az ABC-hez. Ez az egyik szempont. A másik szempont, én azt gondolom, hogy ezek az emberek mégiscsak, és akkor valami pozitívat is mondjak, róluk ezek az emberek mégiscsak üzletemberek. Nem feltétlenül abban szocializálódtak, hogy itt ilyen módszerekkel kelljen dolgozni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt lehetett volna rendesen intézni is. Tehát nem hiszem, hogy... Tehát itt ló ki a lóláb, ugye, hogy így intézték el az egészet. Egyik napról a másikra a munkatörvénykönyvének több passzusát is megsértve. Tehát ebből szerintem arra lehet következtetni, hogy valamiféle politikai nyomás van, vagy lehetett a cégen. Én azt gondolom, hogy Népszabadság sorsa, valószínűleg az utolsó szót, a végső szót a vezérigazgató vagy a tulajdonos mondta ki, de a maga döntés nem a média vagy ZRT igazgató tanácsában született. És nem gazdasági okokból. Én azt gondolom, hogy itt a kormánypártban dőlt el, méghozzá annak legfelsőbb szintű vezetőségében. Én egy dolgot nagyon határozottan és biztosan tudom. Májusban már, ugye én politikai újságíró vagyok, parlamenti tudósító is voltam, tehát vannak fideszes kapcsolataim, fideszes forrásaim. Májusban már jelezték, hogy a Médiaverse-t meg akarja vásárolni, vagy Mészáros Lőrinc, vagy Mészáros Lőrincnek valamelyik üzletfele. Aztán pedig később jelezték, hogy hát bizony nagyon magas szinten a Fideszben tárgyaltak arról, hogy hogyan lehet, és itt kapaszkodj meg, hogyan lehet kommunikálni a Népszabadság bezárását. Ez valamikor júliusban történt meg. Tehát én azt gondolom, hogy ez a döntés már nyáron megszületett, és tudatosan készültek erre. Legfeljebb, hogy talán mégse kéne bezárni, inkább adjuk el valakinek, vagy adjuk oda a szerkesztőségnek, és hogyha van pénzünk, tartsák el, nyilván egy újságírónak nincsen vagyona, tehát nem tudjuk eltartani. És akkor végül ezt a megoldást választották, mert nagyon kényelmetlenné vált nekik szeptember folyamán ez az újság.
Mi ketten magánbeszélgetésben azt hiszem júliusban beszéltünk a Népszabadság jövőjéről, akkor én aggodalmasan jeleztem, hogy így nagyon messziről nagyon rossz előérzeteim vannak, és te azt mondtad, hogy nyugi-nyugi, időben szólsz majd, hogyha valami történik. Én is ezt teljesen megalapozott előrelátásnak vélhettük, hiszen te évek óta dolgozol a magyar média ügyein, és több tényfeltáró anyagod is jelent meg. Mi történt, hogy ez ennyire derültékből történt? Vagy sejtettétek az utóbbi hetekben? Hogy itt lesz?
Azt sejtettük és vártuk, hogy valamilyen bejelentés lesz. Nem házon belül, mert házon belül senki nem kommunikált velünk. Tehát senkinek nem volt, hogy is mondjam, pofája odaállni, és azt mondani, hogy gyerekek, hát sajnos, ez ugye nem történt meg. Tehát ennyi gerinc az emberekben ezek szerint nem volt. Az, hogy valami történni fog, azt sejtettük, sőt, ilyen időpontokról is hallottunk, speciál arról is hallottunk, hogy vagy pénteken, vagy hétfőn lesz valami bejelentés, hát ugye végül is a köztes megoldást választották a szombaton. De az, hogy ez a bejelentés fog megtörténni, hogy én kelek fel, mert szombaton megyek dolgozni, be voltam osztva szombaton, tudósítani kellett egy eseményről. És kávé iszogatása közben a hvg.hu-t olvasgatva tudom meg azt, hogy megszűnt a munkahelyem, tehát mondom még egyszer, dolgozni mentem éppen, az abszurditásnak egy olyan foka, amit szerintem lehet még fokozni, lesznek még itt érdekes dolgok, de hát azért szerintem ez magáért beszél.
Átértünk már, hát nem is ilyen léptékű, de azért elég sokkoló eseményeket, ha a hazai vagy a magyar média történetet tekintjük. Ilyen volt a vs.hu, az Origo, HVG körül is történtek nagyon drámai események. Mennyire
igen, de vissza is lehet menni az időben, tehát a Kurír megszűnése, a Zoom nevű hírportál megszűnése, igen, tehát hogy az a szomorú helyzet, Boroka, hogy nem egyedi történet. Abban egyedi, ahogy elintézték a Népszabadságot, illetőleg az, hogy a Népszabadságot intézték el, ami mégiscsak egy 60 éves lap. Mert ugye a Zoom élt másfél évet, két évet, tehát oké, rendben. De nagyon sajnáltam akkor a kollégákat, és próbáltunk is nekik segíteni. Na de mégiscsak egy intézmény, tehát ez körülbelül olyan, mintha, tehát oké, semmi sem tart a végtelenség, mindennek egyszer eljön az ideje. Na de ez körülbelül olyan, mintha bezártak volna egy közintézményt, egy múzeumot. Bár ugye nagyon rosszul hangzik, mert nem voltunk múzeumok, hanem életelés lap voltunk.
Kedden készítettem egy interjút Pogács Zoltánnal, akivel próbáltuk egy kicsit a magyar sajtó tulajdonosi szerkezetét piszkálni, és hát átnézni, hogy lehet-e baloldali média stratégiáról, jobboldali média stratégiáról beszélni. Te, ahogy így látod most a struktúrákat, hány ilyen időzített bomba van még a magyar sajtóban? És egyáltalán mit tudunk most a tulajdonosi szerkezetekről mondani?
Én tudom, hogy minden alkalommal, amikor történt valami Origo, VS, TV2, a Metropol megszüntetése, ugye azért ne felejtsük el, hogy pár hónappal ezelőtt már megszűnt egy újság Magyarországon, hogy ez az ingyenes terjesztésű kereskedelmi alapon működő Metropol, ami egyébként nem volt politikai tartalmi újság, de megszűnt, és sajnálatos, hogy ez történt. Tehát én azt gondolom, hogy itt egy nagyon erős trendről, nagyon erős folyamatról van szó. Ezt nekertünk, ez a jobboldalinak nevezett médiaépítkezés, inkább az Orbáni médiaépítkezés, mert én azt tapasztalom, hogy a fideszesek is ki vannak akadva, a Népszabadságtól is, a Metropoltól is, tehát hogy azért vannak jó érzésű emberek abban a pártban, akik teljesen ki vannak akadva, az másik dolog, hogy nem mernek már szólni. De itt egy Orbáni médiaépítkezésről van szó, ami kérlelhetetlen. Tehát, hogy nem ismer pardont. Hogy ez pontosan micsoda, nagyon nehéz felmérni. Lehetne azt is mondani, hogy Orbán ugye megtanulta a leckét a 90-es évek elején, amikor ugye tényleg az volt, hogy a megyei lapokat sajátos módon privatizálták, amikor a jobboldali lapokat nem tudták felépíteni, akármilyenek is voltak azok a jobboldali lapok minőségileg, nem tudták őket felépíteni, nem volt ott is politikai nyomás, tehát Hon Gyula a nagy játékos volt, el tudta szívni a levegőt, ez tény és való. És lehet, hogy megtanulta, és azt mondja, hogy jó, most én szívom el a levegőt mindenki mástól, és építek fel valamit, ami olyan, amilyen. És én azt gondolom, és tudom, és sokszor mindegyik alkalommal elmondják, hogy most ez határkő, na most itt megmutatta magát a rendszer leglényeges, stb. De én mégis azt gondolom, hogy a Népszabadság ebből a szempontból valóban egy cezúrának, egy határkőnek tekinthető. Ugyanis innentől kezdve már nem lehet olyan eszközöket bevetni a médiával szemben, amit eddig be lehetett. Eddig ugye vagy szabályozói oldalról léptek fel, tehát ugye a médiatörvény, amit aztán ugye, hogy is mondjam, ki kellett herélni, mert nagyon nagy volt a nemzetközi nyomás, és akkor én azt mondom, hogy a mai médiatörvény ugye, ahogy van, még elfogadható. És aztán belenyúlt a tulajdonosi oldalról ebbe az egész történetbe, ami mostanáig volt kifuttatható. Tehát azt meg lehetett csinálni, hogy önmentér Heinrich Pecinához, aki világ életében ebből élt, hogy vásárolt és eladott. És azt mondtad, ha ez történt, nem tudom, ha ez történt, de sejtem, hogy ez történt. És azt mondtad Pecinának, hogy Herr Pecina, hát itt van a pénz beszél, a kutya ugat. Egyébként mellékesen mielőtt elmenne Magyarországon, zárja már be a Népszabadságot. És ugye ez egy tulajdonosi döntés, egyetlen perc alatt meg lehet hozni. Innentől kezdve már nem lehet ilyet csinálni. Ugye sokan mondják azt, hogy az Index lesz a következő, mert ugye nagyon a hatalom bőgyiben van. Ugye ott egy Spéder nevű bankára az üzletember, akit láttuk az utóbbi időben folytogattak, lejáratról import volt ellen a TV2-ben, stb. De az a hír járja, és én megbízható forrásból tudom, hogy ez így is van, hogy Simicska Lajos, ugye, aki szembefordult az Orbán Viktorral, neki ott jogosítványai vannak az Indexnél. Tehát az Indexet csak úgy lehet bezárni, ha jól tudom és jól értem, hogyha Simicska Lajos hozzájárul, nem fog hozzájárulni. A Direkt 36-hoz, az Átlátszóhoz, a Klubrádióhoz, nem tudom, a Népszavához, már nem olyan könnyű tulajdonosi oldalról hozzá nyúlni, mert hogy nem lehet megvásárolni, ezek nem eladók ezek a termékek, és tudatosan tartják tulajdonosok ezeket a termékeket. Tehát azt gondolom, és itt a lényeg, hogyha hozzá akarjuk nyúlni ezekhez a médiatermékekhez, akkor már valóban török módszert kell bevetni, vagy putyini módszert kell bevetni. És ezért határkő a Népszabadság, mert minden, ami innen történni fog, fogja kideríteni, vagy fogja megmutatni azt, hogy Orbán milyen úton jár. Sokan mondják egyébként, hogy már Erdoğan-i úton jár, stb. Én azt mondom, hogy most fog kiderülni.
A jelenlegi helyzet szerint az látszik, hogy az oligarha médiával szemben vagy felépül egy ellenoligarhai média, nem túl biztató, vagy van egy külső támogatottság, egy alapítványi háttér, és akkor itt jön a soros ármizás és a különböző gyanúsítgatások.
Vagy igen, ez eddig ugye a szavak szintjén ment, illetve ugye egy történet volt nem a sajtóval szemben, hanem a kishantósi történetben, ugye, hogy megszálltak a rendőrök egy alapítvány székházát. Most ki fog derülni, hogy fél-e annyira a hatalom, hogy mondjuk megszállja az Átlátszó szerkesztőségét rendőrökkel, vagy adóellenőrökkel, vagy valami. Itt ugrik majd a majom a vízbe, vagy melyik állat vagyunk?
Valami a vízbe ugrik mindig. Tegnap láttam egy nagyon drámai videót arról, ahogy a kolléganő bemegy a Népszabadság szerkesztőség.
Csepei Adrián.
Igen, Csepei Adrián bemegy a szerkesztőségbe, hogy megszerezze a Kamilla teáját és a szerkesztőségben maradt személyes holmiait.
Felmerül. A Püspandáját.
Igen, kiszabadítottuk a Püspandát címmel jelent meg a film az interneten. Mert hogy hát az Népszabadság egykori szerkesztői a saját személyes holmiaikhoz sem férnek be, ugyanis ezt előzetes engedélyük nélkül elzárták. Ezt nem tudom, hogy Magyarországon hogy hívják ezt itt most, azt hiszem, hogy a romániai rendőrség lopásnak minősíteni. Újságíróként...
De a magyar rendőrség jelenleg engedélykenyen.
Újságíróként azon méleztem, hogy hát nekem például vannak itt a szerkesztőségi asztalamban adathordozóim, dokumentumaim.
Pontosan, ez a lényeg, nem csak a Püspandáim.
Nyersanyagaim, hogy itt nem történt egy kis kísérlet arra, hogy kiheréljék ezeket a munkatársakat, és megakadályozzák, hogy a további megjelenéseket és leleplezéseket?
Azt kell mondanom, hogy a kollégák egy jó része egy jó ideje, ennél sokkal óvatosabb. Tehát nem nagyon telefonálgatunk. Már egy új ideje nem telefonálgatunk. Nagyon remélem, hogy ez csak a mi megalapozatlan félelmünk. De nem nagyon telefonálgatunk. Vannak különböző csatornák, tudjuk, amiket lehet használni, amik nagyjából nehéz, amiket nagyon-nagyon nehéz feltörni. Nem nagyon küldünk e-mailt, ha kínos ügyről vagy kényes ügyről van szó, bocsánat. Népszabadság, nem küldtünk népszabadságos e-mailről. Miközben ugye tudjuk május óta, hogy előbb-utóbb jön Mészáros, nekem az is fontos volt egy idő után, hogy ugye céges telefonom van. Tehát nagyon fontos volt, hogy ha majd egyszer bejön az új tulajdonos, ne nézze meg az én híváslistámat, hogy kiket hívtam fel. Úgyhogy volt egy póttelefonszámom. Időnként arról telefonáltam. De természetesen nem tudom, hogy mindenki ennyire alapos és ennyire rettegő ember volt. Többen ilyenek voltak. Biztos, hogy vannak olyan e-mailváltások és telefonhívások, amik, de semmi garancia nincs, hogy valakik ezekhez jogosulatlanul hozzáférnek. És hangsúlyozom, azt a médiatörvényt sértik meg, amit a Fidesz dolgozott ki és fogadott el 2010-ben. Ami védi az újságírók forrásait.
Én most hallgatlak téged Romániából, romániai magyar újságíróként, és azon gondolkozom, hogy nemzetközi szinten, vagy akár határon túli szinten, mi az, amit tehet az újságíró szakma, a szakmai védelem? Mert hogy ez a precedens, amiről te most beszélsz, ez egy európai vészjelzés. A török kollégákkal ugyanígy kerüljük a telefonhasználatot, az e-mail használatot, és nagyon nem szeretném, hogyha ez a bujkáló, ez a partizán munka most már tényleg nem csak a török országban, hanem magyarországi vagy más kelet-európai kollégákkal is általános gyakorlattá váljuk.
Hát én azt gondolom, hogy egy dolgot mindenképpen teltek, végzitek a munkátokat és beszámoltok ezekről az eseményekről, úgyhogy ezúttal is köszönöm, hogy felhívtál és beszélhettem ezekről. A többit, én nagyon szkeptikus vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy vagy újságíró, vagy nem vagy újságíró. Tehát én nem hiszem, hogy egy újságíró lehet egyszerre mozgalmár, politikus, nem tudok micsoda. Az újságíró csak újságíró lehet. Ugyanis rögtön abban a pillanatban feladja a függetlenségét, amikor valamilyen pluszt belevisz ebbe a történetbe. Tehát én azt gondolom, hogy e-mailt nem fogunk használni, nem fogunk telefonálgatni, de el fogjuk végezni az újságírói munkánkat, akár azt is kockáztatva, hogy egy idő után annyira besokkal a hatalom, hogy esetleg a magánlakásomba bekopogtat és hozza az adóellenőrzésről szóló vizsgálatot. Nem tudunk más tenni, mint azt, hogy végezzük a munkánkat. Legfeljebb, ha ellehetetlenítik, akkor nem tudunk tovább dolgozni. De én nekem határozott a véleményem. Tehát, hogy mondjam, én nem fogok félállal politizálni és félállal újságot írni, mert az az újságíró szakma megcsúfolása lenne.
Mi a rövid távú mentőforgatókönyv? Mit csináltok most?
őszintén megmondom, miután telefonon sem szoktunk erről beszélgetni, mert már ennyire, de hát bocsássák meg a hallgatók, hogy ezek után ennyire, félünk ezek után a napok után, de hogyha telefonon sem szoktunk erről beszélni, akkor most különösen nem szeretném a nyilvánosságba felfedni a pontos terveinket, de vannak nagyon jó terveink, és egyelőre úgy tűnik, több jel is arra utal, hogy talán az anyagi hátterét is meg tudjuk ennek teremteni. Egyébként én azt gondolom, hogy nem csak Magyarországon, hanem nemzetközileg is egyre nehezebb helyzetben volt, még az Egyesült Államokban is, az úgynevezett szeriőz, oknyomozó, a hatalom körmére néző újságírás valószínűleg egyre kellemetlenebb lesz fenntartani a piaci reklámozóknak, hirdetőknek az ilyen típusú újságírás, mert sokkal, hogy mondjam, sokkal egyszerűbb egy női magazinba berakni egy szappan hirdetést, mint nálunk, ez ugye szerintem érthető. Ezért lehetőleg alapítványi felajánlkozási formában lehet ezt megcsinálni. Dolgozunk rajta, hogy működtessünk egy olyan fórumot, amilyen a Népszabadság volt, és hogy az olvasóink bizalmát kiszolgáljuk, vagy az olvasóink igényeit megszolgáljuk. Tehát az olvasó bizalmáért megszolgáljuk.
Az Értsünk szót egész héten a Népszabadságról szólt, és arról a helyzetről, ami a Népszabadság botrány révén Közép-Kelet-Európában létrejött. Minden anyagunk visszahallgatható az archívumban. Nagyon számítunk hallgatóink visszajelzéseire. Írjanak nekünk, és kövessék, hogy mi történik a Népszabadsággal. Mai vendégünk M. László Ferenc volt. Köszönöm szépen a beszámolót.
Én köszönöm.